Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma.
Már tavaly elkezdték feltárni azt az erődítésrendszert, amelyet a tatárjárás során emeltek, hogy megvédjék a monostorba húzódók életét. Bugac határában Péter monostora feltárásán Rosta Szabolcs ásatásvezető régésszel, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatójával beszélgettem.
Bugac nagyközség határában állunk a felső monostori határrészben.
Nem olyan régen, néhány hónappal ezelőtt, tavaly ősszel álltunk itt utoljára, akkor egy erődítés árkát tárták föl, hogyha jól látom, jelentősen tovább haladtak vele, illetve a kolostornak a másik oldalán is megvan ez az árok, ezek szerint akkor körülölte a kolostort.
Hát igen, azt sejtettük eddig is, hogy egy árkot az csak úgy nem ásnak, védelmi célból a legtöbb esetben azért egy bizonyos területet körülkerítenek. Hát itt sem történt másképp a monostornál. Egy kettős körároknak több szakaszát sikerült most már megfogni, ami azért nagyon fontos, mert az új eredménye az, hogy tudjuk, hogy hol van az északi határa az egész kolostortömnek. Nagy megnyugvás egyébként, mert eddig szinte az ismeretlenbe próbáltunk folyamatosan beleugrani, de jelen pillanatban most már azért tudjuk, hogy hol van az épületnek a végső határa, így nagyjából ki tudjuk azt is számítani, hogy mennyi lehet még hátra.
Milyen hosszú volt ez az erődítés? Ugye ezt a tatárok ellen emelték 1241-ben.
Hát hogyha a jelenlegi szakaszokat kiszerkesztjük egy ilyen nagy oválissá, hát körré nem nagyon kell, hiszen maga az épülettömb is ugye egy hosszanti elnyújtott egység, akkor a két árok az egy olyan nagyjából 500 méter hosszúságú, tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk nem egy kis munka volt ennek a létrehozása.
És hát ugye rendkívül mély is, egyáltalán meg lehetett ezt csinálni, mondjuk a Muhi csata, illetve a mongolok ideérkezése előtt? Elegendő volt az a néhány hét, vagy legfeljebb néhány hónap?
Hát valószínűleg elegendő kellett, hogy legyen, nem tudjuk, hogy hány hónap, tehát azért a mongoloknak az Alföldön végzett munkájáról azért nagyon sok a homályos volt, tehát az, hogy pontosan mikor érnek ide Péter monostorára, azt azért nem tudjuk. Tehát nem tudjuk, hogy mennyi idő állt rendelkezésre, de hogy elég volt, az biztos, tekintve, hogy magát az erődítést megcsinálták, így biztos, hogy elég volt. Annak a létrehozására az egy más kérdés, hogy az ostrom, mint olyan, az a jelenlegi információk alapján abban a formában nem történt meg, ahogy az például Szankon, amiről szintén adtunk már hírt, ahol ugye a temetetlen halottaktól a fegyverekig, rengeteg fegyverig, kövekig ott hevertek az árokba. Tehát ez az ostrom, ez most még kérdéses.
Nem is az árok építésének a befejező időpontja volt számomra kérdéses, hanem inkább a kezdő időpont, nevezetesen, hogy elképzelhetetlen az, hogy már korábban, akár 1240-ben, amikor lehetett tudni, hogy valamikor majd a tatárok ideérnek, elkezdték építeni ezt az erődítést?
Ez egy nagyon kényes és kicsit talán provokatív kérdés is, hiszen lényegében egy csomó mindent kellene átértékelnünk és átírnunk, ha jobban belegondolunk a tatárjárás kapcsán. Tehát ugye ez a negyedik Béla nem készült, amit már régóta tudunk, hogy nem igaz, hiszen ugye nagyon komoly előkészületek történtek az ország határon, de az valóban egy nagy merészség volna azt mondani, hogy negyedik Béla annyira előre látta volna már az események előtt egy évvel vagy fél évvel, hogy az országon belülre, de az országnak a közepén is hasonló munkálatok végződtek volna. Így jelen pillanatban azért sokkal logikusabbnak gondolom azt, hogy a Muhi vereség volt az, aminek a következménye volt az, hogy azért összevont erőkkel elkezdték ezeket a munkálatokat, és hát nyilván septében.
Ugye ön azt mondta, hogy az igazi összecsapásra nem is itt az erődítésnél, hanem egy nyílszíni ütközetben került sor. Miért? Miért nem az erődítést tettek?
Hát, ahogy mondtam, a bizonyítékok azt mutatják, hogy magukban az árkokban, bár vannak az árok oldalába kapart, közvetlen az eseményekhez kapcsolódó gyermekholtestek, illetve rengeteg szintén temetetlen anatómiai rendben lévő állati dög, tehát ló, marha, kisborjak, mondhatnám sajnos, hogy ez itteni szokásos leletek vannak, és ettől függetlenül, ahogy említettem is, ez a bizonyos ostrom, ez ami úgy azt mondja az ember, hogy ez ilyen ostrom, annak úgy nincsenek meg a nyomai. Ellenben a település széle környékén, a kisvárosnak a keleti részén, hogy a nyugati része egy mocsárral, egy jelentős vízfelülettel van lezárva, aminek a partján fekszik a kolostor együttes, de a másik oldala, a keleti oldala, az egy olyan 1 kilométerre a monostortól, ott viszont egy hosszan elnyúló területen, több száz méter hosszan és mélységben rengeteg fegyvert, de főként fegyver alkatrészt találtunk, és törött fegyvereket, de hát markolatgombokat, kardoknak a darabjait, nyilván sarkantyút, az ugye szinte mindenhol van ebből a korszakból, ami sokkal érdekesebb, hogy rengeteg törött buzogányt, ezt a kun buzogánynak nevezett buzogányt találtuk. Az egyetlen hiányérzetem az, hogy nyilvesszőt azt nem sokat találtunk az elméleti csatának a helyszínén, de ez a rengeteg törött fegyver és a rengeteg fegyver azért mégis azt mutatja, hogy bizony ott egy nyílt színű ütközet valószínűsíthető, és hogyha jobban belegondolunk, akkor logikus is, ez mégiscsak a homokhátság központjáról van szó, gyaníthatóan, mint hogy a nagyobb városoknál, településeknél, itt is esetleg nagyobb reguláris erőket csoportosítottak és vontak össze. Ez esetben teljesen érthető az, hogy mondjuk egy nagyobb katonai egység, magyar katonai egység, az be se fért volna egy ekkora erődítésbe, tehát hogy megpróbálja célja lényegében a település szélénél felvenni az arcvonalat, és magát a települést védeni. És hát egy kicsit egy ilyen, nem akarok nagy szavakat mondani, ilyen sztálingrádi csatának megfelelően lényegében házról házra, tehát látszik egy 3-400 méter mélységbe vannak ezek a fegyveralkatrészek. Holtesteket nem találtunk, azon egyrészt nem is ástunk még azon a területen, ez főként felszíni gyűjtés volt, az eddig beszámoltam azon a részen. Az egy nagyon nagy kérdés számomra, hogy miért is nem húzódnak be a végén az erődítésbe. Tehát, hogyha az ember a Rogériuszt és Spalatói Tamást olvassa, és ezt mindenkinek melegen ajánlom, hiszen erre a korszakra, hogyha valaki kíváncsi, akkor nagyon is hiteles közléseik vannak, akkor bizony mindenre van bizonyíték, az ellenállásra is van bizonyíték, de ugyanúgy van bizonyíték arra is, amikor már az ellenállásnak nincs értelme, akkor megadják magukat. És amikor megadják magukat, akkor hát kevéssé európai megoldással találják magukat szembe, ugyanis a mongolok ez esetben is, tehát a közhiedelem ellentétben, aki megadta magát, de mondjuk előtte harcolt, az is óriási büntetést kap. Tehát lényegében a 2016-os feltárás során a településen megtalált, kivégzett kisgyerekek, ugye ez a 2-től 14 évig terjedő korú kisgyerekek, mondjuk egyértelműen kivégzett áldozatok, tehát azok is magyarázatot adnak egyébként, hiszen erre vannak írásos bizonyítékaink, hogy bizony ez így zajlott, hogy akkor miután mindenki megadta magát, akkor összefogdostak mindenkit, és hát vége.
Ugye hát tulajdonképpen azokat mészárolták le, akiket nem tudtak magukkal vinni. Meglehetősen kevés a felnőtt férfi áldozat, vagy hát ők más körülmények között haltak meg.
Igen, ez egy nagy kérdés. Ugye itt nálunk a Kiskunságban van lehetőségünk, nekem és kollégáimnak az, hogy a leginkább szerencsésen nyúljunk bele olyan lelőhelyekbe, ahol ezeket a kérdéseket kutathatjuk. Kétségtelen, hogy az alföldi nagy áldozati számú lelőhelyek, ezeket úgy kell elképzelni, hogy a legnagyobb is 33-34 halottat tudtunk eddig, de hát mondjuk egy-egy házból azonosítani. Tehát nyilván sokkal, de sokkal több áldozat volt. Csak hát ugye a régészet az általában ilyen pontszerűen ás le, és akkor innentől kezdve az állatok száma az jóval kevesebb, mint a valós, de kétségtelen, hogy a nagyon megdöbbentő adat, hogy alig a 4-5% az, ami felnőtt férfi, az összes többi az gyerek, főként gyerek, kétharmada, illetve egyharmada nő. De egyébként ez összhangban van a forrásokkal is, hogy milyennek az oka, én abban látom megtalálni, hogy mint ahogy ezt le is írják, ugye a férfiakat egyrészt ugye összefogdossák, elhurcolják következő településeknek a megrohamozására, ha úgy tetszik, másrészt ne felejtsük el, hogy a férfiak viselik a legtöbbször a támadásnak a súlyát, tehát nyilván a férfiak védekeznek leginkább, ők állnak fegyverben, tehát ezek az úgynevezett nyílcínű ütközeteknek az eredményei következtében, és a Sanki példa is azt bizonyítja, ahol egyébként nagyon sok férfit is találtunk, katona viselt elemet az áldozatok között, de látszik az, egyértelműen látszik, hogy a horizonton sok százszorosa az áldozatoknak a száma, mint akik bekerülnek ilyen objektumokba, akár az árokba, erődítés árokba, akár települési objektumokba, tehát a nyílcínű küzdelmeknek, amiben főként nyilván a férfiak, sőt, szinte kizárólagosan férfiak vesznek részt, ezeknek a nyílcínű küzdelmeknek a nyomát, mint a Mui csata is bizonyítja, azért bizony az időjárási körülmények, a vadállatok, aztán pedig a szántás, főleg azért, mert itt hónapokig, évekig temetetlen helyszínekről van szó, az bizony elrendezi, tehát ezeket nagyon nehéz megtalálni. De most Szankon sikerült férfi áldozatokat is, tehát sarkantyúval rendes katonaviselt elemeket is találni.
Hamarosan folytatjuk a Búvac határában készült riportot.
Közkincskereső Kovács Oliverrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma.